Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hópehely spottingot is hirdetünk 06302010909, mert önállóan elkezdtétek írni, hogy hol esik a hó a fővárosban és vonzás körzetében, nosza rajta, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem adóvilág rovantunkat prezentáljuk. Hát ugye mi hosszú távra tervezünk, és úgy indult, hogy Üzbegisztánnal fogunk foglalkozni. Ez így is lesz, mert hát ahogy Gerendi Zoltántól megtudtuk, a BDO magyarországi ügyvezetőjétől, adótanácsadó partnerétől, hogy adójogilag Ukrajna most talán kevésbé értelmezhető. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Ez így van. Tehát a történet az most sajnos nem az adás témájával vág egybe, tehát politikai fordulatok folynak ott, és nem adójogi. Ez egy eléggé nehéz helyzet, ezért én tartanám a eredeti helyen mutat, bár Ukrajnáig az egyébként nem vezetne el egyébként sem, tehát most Üzbegisztán lenne.
Üzbegisztán, hát lehet, hogy felkészül Üzbegisztán Ukrajna után. Hát, igen, igen.
Egyébként annyi a kapcsolat hozzá, hogyha egy kicsit előre ugrunk, hogy Ukrajna onnan is kilépett 2014-ben, tehát a független államok közösségében, amiben Üzbegisztánben van, tehát Ukrajna az elég korán elvagdost ezeket a szálakat az elmúlt évtizedben. Úgyhogy ők ebben nem vettek részt, az üzbegek masszívan. Tehát Üzbegisztánról lenne ma szó. Múlt héten Kirgizisztán volt, most Kirgizisztán, most pedig üzbegek, és itt a fő útvonal az gyakorlatilag ugye Szamarkand, Buhara, tehát ahogy jövünk ki a hegyek közül, gyakorlatilag jutunk el ebbe az országba, ami egy nagyon érdekes ország. Tehát, hogy egy kicsit értsük, hogy hol van. Északon Kazaksztán, Kazaksztánnal le is felezik az Aral-tót, ami egyébként szépen tűnik el. Keletről Kirgizisztán, aztán egy kicsit dél-keletről Tadzsikisztán, délről Afganisztán, egy kicsit dél-nyugatról Türkmenisztán, ami körbeveszi ezt az országot. Nagyon szabálytalan a fekvés, de ez a hegyek miatt van, tehát döntően emiatt néz ez így ki. Hogy lássuk, ez egy 450, durván 448 ezer négyzetkilométeres ország, 34,5 millió lakossal. A népesség egyébként nagyon szépen növekedett, mert 50-ben még csak 6,2 millióan voltak. Most az országnak számos nevezetessége van, tehát a világ egyik legnagyobb gyapot exportőre volt még a 80-as években, de ma is top 6-os játékos, vagy top 10-es játékos. Erre épül a pamut és textilipara. Egyébként vágta tönkre az Aral-tavat. Tehát az Aral-tó kiszáradt, és nem azért, mert a természeti adottságok változtak meg, hanem a folyónak, a betápláló folyóknak, tehát gyakorlatilag Amur-Darja folyó volt, ami vagy táplálja ezt a tavat, táplálá, amit egyébként elöntöznek addig. De ráadásul rettentő hatékonytalanul, mert egyébként azt mondják, hogy a víznek kb. 30%-a csak odava kéne, a többi elszivárog, mert a csatornák nincsenek szigetelve. De a lényeg az, hogy a föld egyik legnagyobb katasztrófáját okozták ezzel a tóval, ami ma is egyébként egy kiemelt környezetvédelmi projekt ebben a térségben. De hogy lássuk, a világ tizedik legnagyobb aranykészlete van, és a nyolcadik legnagyobb termelője ez az ország aranyba, és a legnagyobb aranybánya a világon borultán az itt van, Üzbegisztánban. Ez egy nyílt színű bánya, ami 2,5 kilométer átmérőjű, és közel 600 méter mély, ami szintén egy nagyon érdekes dolog. Itt találta fel 1928-ban Boris Glavosky, a mai tévét, tehát a televíziót, ez érdekes. Boris Grabowski az nem egy üzbék származási ember volt, hanem egy ide települt ukrán egyébként, mérnök, aki itt tanult Taskentben, és itt találta ki a katócsugárcsöves tévét, ami aztán egyébként a világot meghódított. Az érdekes, hogy azért ilyen dolgok is elő tudnak innen kerülni. A török államok szövetségének tagja, amelyiknek egyébként Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgisztán, Törökország és Üzbegisztán csak a tagja. Magyarország egyébként megfigyelő, ez talán a turáni történet okán van így, vagy nem tudom, a hunoknak ez a fajta történelmi közössége miatt. Ő fák tag, tehát a Függet Államok közösségének is a tagja. Majd azt kell tudni, hogy ami érdekes, hogy Ázsiában, ebben a közép-ázsiai részben, Almatában is egyedül Taskentnek van metrója 1977 óta, tehát azért vannak egészen különleges dolgok. Na most a történelmi városokról beszéltünk, azok egyébként gyűrűek, tehát Buhara, Szamarkand, az érdekes, a főváros, a Taskent, az egy 2,5 milliós város, az nem esett bele annó a kereskedelmi útvonalába a Selyem útnak, de ettől függetlenül az orosz hódítással egyidejileg vált ez a város is sokkal élénkebbé. Na most a történelme az a iráni nomádokkal kezdődik, az időszámítás előtti 6.-8. században, majd Nagy Sándor is megjelenik, és meghódítja időszámítás előtt 327-ben. Ekkor már egyébként Buhara és Szamarkand működő városok, tehát hogy a történelmi súlyát érezzük ennek a régiónak. Aztán perzsa fennhatóság alá kerülnek, az iszlamizáció is megtörténik, majd a 13. században mongolok jelennek meg, és utána egy ilyen félig mongol, félig Amir Timur veszi kezébe itt a történelmet, és hát nem csak erre az ország, hanem az egész régióra nézve egy birodalmat épít.
Hát a Timur Lenk, igen, a Sánta Timur, akitől azt remélték, hogy a törököket is megállítja, csak ideje korán elhúny. Hát érdekes hadvezér volt ő. Volt olyan város, úgy vette be, hogy annyi fejet rakott elé, hogy elérték a várfalaknak a magasságát, és a védők azt mondták, hogy ja, akkor inkább nem harcolunk.
Hát igen, az értetlensége az azért az történelmi léptékű volt.
Csak aztán a birodalom a széthullott, mert a fiai összevesztek.
Igen. Nagyon jártas vagy ebbe, úgyhogy ez abszolút így van. Most a 19. században megjelentek az oroszok is észak felől, ugye Kazahsztán oldaláról, és hát gyakorlatilag a szári Oroszországhoz tartozott, mert 1924-ben kikiáltották az üzbék szocialista köztársaságot, amelyik egyébként a Szovjetunió részévé vált, majd 1991-ben vált függetlenné, és jött létre a mai formájában. Egyébként egy iszlám ország, de azért ez az iszlamizációt az oroszok egy kicsit már feltörték, mert alkoholfogyasztás van, meg egy csomó minden más is, de egy biztos, hogy egy ilyen szempontból egy meghatározó adottságokkal rendelkező ország. A területnek kb. 50%-a művelhető. Ez a lakosság 28%-át foglalkoztatja, és a GDP-nek a 24%-át is adja. Az egyfőre jutó GDP-ük az nem túl magas, az $3000, tehát a miénknek körülbelül kevesebb, mint az egyötöde. Na most az országnak egy jelentős része sivatag is egyébként, ez a Kirilkum. A többi része meg, hát ami művelhető, amit láttuk, ott majdnem minden megkerem, de valahogy a gyapotra éreztek itt rá, és a gyapotban volt nagyon sokáig az orosz idők alatt is, és minden, hát ugye beszéltünk röviden az Araltó katasztrófájáról, az teljesen egyértelműen a tónak a vízbetáplálásának az elvezetése, tehát egyszerűen a tóban nem ért annyi víz. Most a kazahok próbálják északít, tehát a tó az talán tizede sincs a régi méretének, a életre próbálják kelteni kazahok az a holdalról, de délről még, ahogy látom, ez a törekvés nincs meg, de úgy néz ki, hogy foltokban valami azért mégiscsak elindult. Keleten vannak az országnak a legnagyobb hegyei, az 4600 méter, de valójában ez a rész Itt ér nagyjából véget a hegyeknek ez a része, ez az északi része itt fut ki, és innentől azért kicsit könnyebbé vált éppként a Selyem út is a további irányokba. De azt kell tudni, hogy ezek a hegyek csak az ország keleti részén vannak, tehát a többi része az nagyjából a nagyon szabálytalan formájú ország, de egyébként a nyugati része az elsődlegesen sík. Nagyon jelentős ásványkincsei vannak, az arany mellett persze van réz és urán is, és hát ezek nagyon meghatározó iparágak, tehát ahogy beszéltünk a legnagyobb bányáról, ami egyébként mondom nem a hegyekben, hanem a sivatagi, tehát a középső részen fekszik, nagyon, nagyon erős. A mezőgazdaságról beszéltünk meghatározó, tehát a termékeibe is azért a pamut, amit a japutból csinálnak, nem a legmeghatározó, mert a legnagyobb exportja az a több mint közel 40% az arany, és aztán jön a réz is így tovább, meg van egyébként petróleum is, tehát gázuk, amit föltártak, azt is az Aral-tó medvébe, tehát ilyen szempontból nem jártak rossz, hogy kiszáradt a tó, mert így sokkal egyszerűbb kihozni a földgáz, tehát azért ez nem a legmegfelelőbb módja ennek. A gazdaságról annyit lehet tudni, tehát ebben nyilván bányaiparuk van, mezőgazdasági feldolgozóipar, textilipar van, viszont maga az ország gazdasága az elmúlt 30 évben nem sokat változott. Tehát azt kell tudni, hogy a legtöbb vállalat, és így a bányaipar is állami kézben van, tehát azt mondják, hogy itt a piacgazdaság nem valós piacgazdaság. Valójában ez az ország úgy kicsit konzerválta ezt a posztszovjet időszakot, és hát ez kezd most valamennyire nyitni. Ez nyilvánvalóan egy baromi magas korrupcióval jár, tehát azt mondják, hogy 159 országban a 137. pozícióban vannak, tehát azért ez nem egy jó lista. És hát ezen ők most azért próbálnak változtatni, és nyitnak is, ami csak pár éve jellemző, 19 óta, ezt már otthon nyilván elmondja a vezetőség, tehát a politikai irányban is részben változott, de egy biztos, hogy ez az ország egy óriási potenciál rendelkező ország, amelyik hát gyakorlatilag most nyílik. Na most az adórendszere nem túl izgalmas, de látjuk, hogy ezt a kirgizekre se lehetett elmondani, szóval Ázsiának ez a része nem egy adójogi oázis, és egyébként nem is a rossz. Tehát van nekik áfájuk, az 15% van, társasági adójuk az is 15, de gyakorlatilag bizonyos iparágokra ezt fölteszik akár 20%-ra is, de ilyen bevásárlóközpontok, meg mobil szolgáltatók, meg ilyesmik, de egyébként a külföldi befektetések nagyon, nagyon minimálisak, alapvetően 4 ország fektet be, ahogy láttam, Kína, Oroszország, tehát volt Szovjetunió, Németország, és nem is tudom, melyik volt még a negyedik, akik jelentősebbek, tehát a nyitás nem volt, egyáltalán nem volt erős. Na most ahhoz, hogy egy kicsit elindítsák, és egyébként a mezőgazdaságuk sincsen úgymond privatizálva, tehát ez is egy komoly gond. A 15%-os társasági adó mellett van nekik egy ilyen áfával kombinált 1-25% között mozgó egyszerűsített adórendszerük, ami hát nehéz megbecsülni, hogy mit hoz ki, de a lakosság azért úgy látom, hogy nem ebbe az irányba indult még el, tehát az üzvég vállalkozások közül megnézi, hogy nincs is nemzetközileg mérhető ilyen vállalkozás, most nem a bányaiparról beszélek. És az SZIA-juk is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hát nem rossz, mert 12% a normál kulcsa van, 5% kedvező az osztalékokra, már nem tudom, mit milyen jelentősége van, és hát aztán a nem rezidenseknek van egy 20%-os kulcsa, de hát az itt szerintem nem nagyon játszik be. Tehát összességében azt lehet mondani, egyébként bírjóra sincs itt annak erre, hogy elég nagy ország és elég jelentősnek tűnik, de azt gondolom, hogy a szerep azért meg fog változni. Tehát ők a volt Selyem úton fekszenek, ma már persze nem, de hihetetlen történelmi emlékekkel, tehát egy gyönyörű ország, érdemes egyébként ránézni, hogy Szamarkand hogy néz ki, meg Borasz, ezek elképesztő területek és elképesztő történelmű részek, de azért még van mit ennek az országnak ezzel a gyakorlatilag ugye $3000 egyfőre jutott GDP-vel dolgoznia, de úgy néz ki, hogy 7% fölötti vagy a külön GDP növekedésük van, tehát ez nem tűnik egyáltalán rossznak. Hát én ennyit gondoltam így Ukrajna mellett, hát ugye Üzbegisztánról gyorsan elmondani. Ukrajnával kapcsolatban én azt mondom, hogy akármi fog történni, az adójogi kérdések, a gazdasági kérdések fognak legutoljára jönni, hogyha azok változnak. De mi azért rendületlen haladunk tovább a Selyem úton, amivel előbb-utóbb azért elérünk Európába is.
Na, egyébként Timur Lenk a nemzeti hősük az üzbégeknek. Ott van a mauzóleum a Szamarkandban, ha jól emlékszem, és ilyen gigaszobrot állítottak nekik, tehát ő az üzbégeknek az első számú történelmi hőse. Majd lehet, hogy egyszer egy napi csatát szentelek neki, mert nem volt egy matyóhímzés a Sánta Timur. Úgyhogy nagyon érdekes az ő pályafutása is, meg hogy milyen kérészéletű, ám de annál nagyobb birodalmat hozott létre. Köszönjük szépen, Zoli, jó volt!
Nagyon szívesen! Sziasztok!
Szerbusz!
Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, illetve hát ő mesélt a Selyem út országain járunk Üzbegisztánról. Ezt a témát visszük tovább adóvilág rovatunkban is Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz Botond, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Bár Üzbegisztánban járunk, a Selyem út országai közül, azért mindenkinek a fejében természetesen azok a gondolatok forrongnak, amik ugye a folyamatosan percről percre változó ukrán helyzet, hát amiket hoz ez a helyzet. Úgyhogy először foglaljuk már össze a legfontosabbakat, hogy mit kell tudni most.
No, hát a helyzet, hogyha ezt most a kettőt egymásra teszem, akkor egészen érdekesek a reakciók, és változatosak az orosz agresszióra, akár a közép-ázsiai térségben is. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik még, de januárban el voltunk foglalva azzal, hogy Kazasztánban besegítettek a oroszok helyreállítani Tokajevnek a hatalmat. És a hétvégén érkezett ugye a kérés Kazasztán felé is, hogy támogassák az ukrán inváziót orosz oldalon, amit érdekes módon vissza tudtak utasítani. Uh-huh. Üzbegisztán ilyet tudtam, már nem kapott, viszont mind a két ország hasonló helyzetben van egyébként, tehát hogy alapvetően az Oroszországban élő polgáraiknak a hazaküldött pénze az a GDP-nek 2% komoly százaléka, ez is Üzbegisztánban valahol 1/3. Ami engem ma reggel teljesen meglepett, az a Bolsonaro-nak a nyilatkozata, nem tudom, hogy ezt már láttátok.
Olyannyira, hogy az Endre idézte is valami egészen alternatív univerzumban.
Igen, azt mondtam, hogy hát most már lehet látni különböző vezetőknél a Covid-nak a agykárosodását, vagy ennek a hatását. Tehát ez jó, oké, értem, mindenki megpróbálja a narratívát a saját érdekében felhasználni, magához ragadni valamilyen módon a sztori vezetést.
Igen, tehát addig csűrű csavarja, amíg el tudja mondani, amit akar, csak hát ugye ebből nem ez gazdasági előnye. Tehát azt hiszem, ez ma reggelre viszont mindenkinek a napnál világosabb, ugye az orosz tőzsde nem mer gyakorlatilag kinyitni. A rubel az még esett egy picikét ahhoz képest is. Magyarországon is érezni fogjuk a Sberbankkal, hogy mi a helyzet, és hiába van Oroszországnak sok pénze egyébként, ezekhez nem fog hozzáférni. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg le lett dobva a gazdasági atomomba, és azt hiszem, hogy ez a hétvége legnagyobb fejleménye.
És az mennyire reális, hogy a különböző oligarchák, kitartottak, gazdagok annyira elkezdenek parázni a vagyonok külföldi elvesztésétől, hogy ez nagyon komoly belső erózióhoz vezet?
Hát egyfelől ez az a millió dolláros kérdés, ami szerintem is a legegyszerűbb megoldást kínálhatná erre a válságra. Tehát ha a katonaságnak és vagy vezető elitnek lenne olyan lehetősége, hogy Vlagyimir Putyin bármilyen módon leváltsa. De hát itt ugye egy pucsról beszélgetünk, és ha valamire, akkor erre viszont szerintem Vlagyimir Putyin is tudatosan készült mindig is. Lényegében amit még Macron is twittelt volna, hogy paranoiás, tehát ez bár az egyik járható út lenne, de valószínűleg az egyik leginkább elzárt út is. Uh-huh. Ezért is viszik el a tüntetőket. Tehát az a baj, hogy innen csak az erőszak eszkaláció látszik most orosz oldalon.
Igen. Mert hogy
meg házon belül.
Ezt egy kicsit akkor fejtsük ki, mert hogy úgy tűnik, hogy nem mondta ugyan ki Putyin sose, de úgy tűnik, hogy villámháborút gondolt, és ehhez képest én nekem van egy olyan érzetem, hogy a tábornokai nem merték a valós helyzetről informálni, mert hogy ezek a logisztikai problémák, lelkesedéssel kapcsolatos, harckészséggel kapcsolatos problémák, ezek biztos, hogy meglepték az orosz hadvezetést, és ezen keresztül Vladimir Putyint is, akinek úgy tűnik, hogy le kell mondani a villámháborúról, bár még ugye 4-5 nap telt el az első támadás megindulása óta, de hát mintha abban reménykedett volna, hogy nagyjából eddigre vége is az ukrán konfliktusnak.
Igen, tehát az egész biztos, hogy Kijevvel már számoltak. Tehát az egy komoly meglepetés, hogy az oda előre beszivárgott különböző kommandósok és mások végeredményben nem tudták megalapozni azt, hogy átvegyék a várost. Katonai szakértői vonalon, amit olvasgattam az elmúlt hát a hétvége alatt, azok azért azt mutatják, hogy tényleg az utakon kocsikáztak föl le, és próbálták elérni a felderítők a következő pontokat. Tehát, hogy jelenleg azért az elmúlt időszakban az oroszok nem használták akárcsak az Ukrajnában jelenlévő tűzerejük egy részét. Hogy ezt most a csapatok morálja, vagy pedig az eredeti haditerv miatt, de ezen veszekszik a közösség, hogy mi lehet a fontosabb faktor. De azért az egy rossz hír az ukránoknak és mindenkinek Európában, hogy még van itt olyan lehetőség, amit tudnak használni az oroszok, most akár még a határon állomásozó maradék seregek bevetése.
Vagy kapnak belorusz erősítést.
Belorusz erősítést egész biztos kapnak, tehát hogy nem ért véget ez a történet. Tehát, okay. Én óvatosságra inteném magunkat.
Álljunk meg itt a Belarusnál egy mondatra, és akkor nézzük ezeket a volt köztársaságokat, ugye Üzbegisztán mellett. Ugye,
igen.
Ha Belarusz, ha belép, tehát Fehér Oroszország, hogyha belép ebbe, akkor ez azt jelenti, hogy egy újabb ország csatlakozik. Azért ez egy érdekes...
Ezen túl vagyunk, tehát hogy okay. Ugye tegnap délután is küldtek különböző rakétákat Belarus területről, annak ellenére, hogy megígérte Zelenszkijnek, hogy amíg a tárgyalás ma lemegy a Pripyat folyónál, legalább addig nem fognak onnan lőni.
Értem, de hogyha csapatokat is küldenek, akkor az tényleg egyértelműen azt jelenti, hogy Oroszország mellett Fehér Oroszország egyértelműen ténylegesen részt vesz.
Igen, ez így van, és erre szerintem számítanunk kell, mert a hétvégének talán a másik legdurvább fejleménye az, hogy ugye egy rögtönzött népszavazáson Lukasenko megkapta azt az esélyt Putyintól, hogy visszaállítsa a hatalmát, csak hogy ezen a papíron egy másik kérdésnek is kellett szerepelni, nevezetesen annak, hogy Belarus feladja az atomsemleges státusát. Uh-huh. És hát ez ugye egy klasszikus putyini deal, figyelj, maradhatsz a székedbe, de cserébe viszont akkor lehet, hogy néha viszünk hozzá egy kis atomfegyvert, és ezen túl vagyunk, tehát gyakorlatilag ez is megtörténik, úgyhogy hát ez nyilván interkontinentális rakéta szempontjából nem azt mondom, hogy mindegy, hogy honnan lőjük ki, meg tenger alatt járókról lőjük ki, de ennek van azért egy szimbolikus jelentőség.
Na, ha már az atom szóba került, azért a fejlett világra nagyon ráijesztett, olyannyira, hogy engem többen felhívtak a hétvégén ismerőseim közül, hogy ne mondd már, hogy most akkor atomháború lesz. Mert ugye Putyin bejelentette azt is, és ez is a hétvége egy fő híre volt, hogy akkor harckészültségbe helyezte az atomarzenáját. Kellettől aggódni, vagy ez egy olyan vonal, ami senkinek nem lehet érdeke? Én utóbbira szavaznék, és nem a kincstári optimizmus miatt.
Hát nézd, ugye ez a racionális válasz, amit te mondasz, András, de ettől még most azt látjuk, hogy Putyin nem biztos, hogy mindenben azokat az információkat kapta, amiből a jó következtetést lehet levonni, vagy nem jó következtetéseket vont le. Uh-huh. Mind a kettő aggasztó. Tehát, hogy valahol ennek az egésznek van egy ilyen valószínűleg a terepről, minden legjobb tudomásunk szerint brutálisan sok információt gyűjtöttek, tehát közvéleménykutatási adatok szivárogtak ki az őszi különböző FSB-s akciók keretében, ahol az ukrán népességet az utolsó centire lekutatták. Tehát, hogy ehhez képest nagyon durva, hogy mennyire más döntéseket hoztak, és egy picit ez az egy, ami mindig okot ad a félelemre, ugye ez a miscalculation vagy félreszámítás az atomtörténettel kapcsolatban.
Na jó, de azért de atom...
Nem lesz atomháború.
Ezt mindenképpen kinyomtuk volna belőled, ezt, mert tehát, hogy a 60-as években azért lényegesen hogy is mondjam, csak feszültebb és rosszabb volt a helyzet akár Amerika és Oroszország között, akár a világban. De ha ott el tudták kerülni ezt az atom dolgot, akkor én bízunk már abba, hogy most is van ott egy tábornok, aki azt mondja Putyinnak, kockáztatva a szibériai sóbányát is akár, hogy hát de Vlagyimir Vlagyimirovics, ebben nem lehetünk győztesek egy atomháborúban, mert hogy ez a tényszerű igazság.
Ez így van, csak ugye kinek van kevesebb vesztenivalója. Tehát itt, ha már nem tudok győzni, akkor is a győzetek típusú Dugovics titust is be kell tenni a pszichológiai dobókockánkra. Reméljük, hogy ez így nem lesz meg, és akkor tényleg ott lesz az orosz vezérkar, aki adott esetben ezt máshogy dönti el. De egy dolgot még tegyünk hozzá, ami a te értelmezésedet segíti, hogy tehát ugye azért nem azt mondta, hogy most a rakétafejeket kidugják a silókból, és gyakorlatilag holnap kilövik. Én is végigolvastam néhány szakértői oldalt, és amit megértettem, annak a lényege nagyon röviden az, hogy alapvetően az atomarzenál nincsen rákötve egy olyan gombra, hogy békeidőben tényleg 5 másodperc alatt ki lehessen ezt lőni. Tehát ez egy érdekes meglátás volt nekem is, és erről még érdemes majd atomszakikat megkérdezni, de hogy ez azt jelenti, hogy rákötötték őket ezekre a gombokra, tehát gyorsabban bevethetőek a szokásosnál, és alapvetően ilyenkor válnak ezek az eszközök az úgynevezett decapitation strike ellen, szétszórtá, lemerül a tenger alatt járó, elviszik a rakétát, ráteszik a fejet. Tehát, hogy persze ez egy előrelépés, de ez nem azt jelenti, hogy most ezek fel vannak állítva. Picit árnyalja talán a képet, tehát ezek a szakik, akiket én olvastam, nyugodtabbak voltak, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy bevetni akarja őket, ez egy létező dolog, attól függetlenül, hogy egyébként az elmúlt 30 évből nem emlékszünk pillanatra, hogy bárki ebben mondott volna, vagy hogy az orosz atomarzenál így nézett volna ki.
Hát meg azért azt sem szabad elfelejteni, hogy háborúban áll az ország, és a hadsereg a harckészültségben van, és ez a hadsereg része. Tehát még az is lehet, hogy egy ilyen lépésnek a következménye.
Igen, tehát hogy minden olyan esetben ez egy teljesen diplomáciai bevetésre váró mondat volt. Tehát tulajdonképp a 24. hajnali beszédében is már utalt erre, hogy olyan válaszcsapást helyez kilátásba a beavatkozóknak, amit még nem látott a világ, és most ezzel egy picit tovább ment, vagy egyszerűbben fogalmazott. Tehát tulajdonképpen ezt végig akarta jelezni, hogy azért az oroszok atomhatalom. Nyilván Putyin fejében ez egyébként egy nagyon fontos lépés, és teljesen érthető. Ami érdekes, a Pentagon próbálkozik ugye a klasszikus vörös vonalnak a megnyitásával és használatával, de egyelőre erre nem válaszoltak Moszkvában.
Ja, ez a vörös vonal az, amikor, hogy
direkt telefon.
Egy direkt telefon, hogyha bármilyen incidens történik, a kóda tudjanak szólni, hogy ez most véletlen volt, fiúk, vagy...
Vagy tényleg megnyomtátok. Igen, tehát ugye ez a klasszikus, az én monitoromon valami látszik, de az lehet, hogy a szomszédnak a tetrisze, csak jobb lenne, ha tisztáznánk, hogy igen, mi történik.
Még egy fontos adalék a hétvégével kapcsolatban, a hétvégi eseményekkel kapcsolatban, mint hogyha fellángolt volna a kibertérben vívott háború.
Abszolút. Tehát ez gyönyörűen látszik, hogy a szabad csapatok is beálltak, tehát ahogy ez az idegen légió is szerveződik a szárazföldre, úgy szerveződtek meg az Anonymous és más hacker csoportok körül az önkéntes ukrán párti csapatok, aminek eredményeképpen adott pillanatban a Russia Today TV csatorna hirtelen ukrajnai felvételeket mutatott.
Ukrán himnusz játszott, ugye?
Igen. Ukrán himnusz, kikerültek banki adatok, tehát ezeket már dámpolták.
Sőt, ha jól láttam, akkor több mint 20 ezer orosz hírszerző és katonának a személyes adatai kompromitálódtak, és van egy egészen hátborzongató része.
Hackerek
konkrétan kívánságműsort tartanak, hogy mi legyen a következő célpont különböző csatornákon, ahol beírkálhatnak nekik, hogy most ezt meg ezt próbálják meg kompromitálni.
Így van, tehát, hogy ez egy picit visszafelé is ülhet, de ugyanúgy, mint ahogy ezt gondoltuk az egész háború Oroszország számára. Tehát az a helyzet, hogy az a racionalitás, amit a nyugat felállított, hogy miért nem fog Putyin támadni, és amit múlt szerdáig sokan el akartunk hinni, az most igazolódni látszik, hogy ez tényleg nem éri meg az oroszoknak. Tehát, hogy nem látszik még mindig, hogy mi van Ukrajnában az ukrán ortodox egyházon kívül és néhány más szimbolikus dolgon kívül, ami ennyire megérheti az oroszoknak, hogy ezt, ami most történik, és ez még csak az első 4 nap után, megérheti Vladimir Putyinnak.
Még okay, egyet azért egyet, tegyünk
aztán
hozzá,
utána kifutottunk az időből sajnos.
Hogy azért ne írjuk le Oroszországot, mert olyan túlerőben vannak, hogy bármilyen számukra kedvezőtlen iránya a fordulat, azért túlerőben vannak, és a világ egyik legnagyobb hadereje dolgozik éppen Ukrajnában.
Láttuk őket máshol is működni, tehát ha átváltanak a véres üzemmódra, akkor még mindig meg fogják tudni nyerni valószínűleg ezt a csatát, hogy az ukránoknak egy nagyon-nagyon hosszú és akár potenciálisan ebben benne van egy több éves kimenetelű, nagyon súlya, nagyon véres háború. De nem látni, hogy ez egyébként megint csak, tehát most már nem mondom azt, hogy nem racionális a feleknek. De igen, szóval, hogy persze, tehát hogy ez nincs megnyerve. Az az egy dolog, azt mondhassuk el, hogy Európa és az Egyesült Államok végre összefogott, végre összeszedte magát. Németországból a kancellár olyan beszédet mondott, amit 30 éve nem láttunk. Német energiapolitika átalakul, fegyverkiadás megindul. Tehát Európa védelmi képességei emiatt úgy látszik, hogy lehet, hogy megteremtődnek. Ez most a pozitív gyümölcs, amit látunk.
Oké, Botton, nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést neked. További jó munkát.
Nektek is.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel foglaltuk össze a legfontosabb tudnivalókat az ukrán háborúról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.